A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal általános elnök helyettese. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ugye a mi beszélgetésünknek talán az apropója lehet az, bár naponta jönnek ki hírek a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól, hiszen elkezdték a Magyarországi Nemzeti Energia és Klíma tervet végrehajtani, és hát ezzel rengeteg munkájuk van, ugye elsősorban a szabályozásban van dolguk, hiszen erre jöttek létre, és hát gondolom, hogy most meg kell alkotni a megfelelő szabályokat ahhoz, hogy ez jól működjön. Hol állnak most ebben a munkában? Mennyire haladnak vele, és mennyire jól ültethető ez Magyarországra?
Ugye azt kell látni, hogy a kormány kitűzi mindig a célokat. Ezek a célok ugye messzemutató célok. Általában a 10-15-20 éves periódusokba gondolkodunk. Maga az energetika ugye azért egy érdekes szektor, hiszen itt a befektetések, hogyha építek mondjuk egy távvezetéket, vagy építek egy erőművet, akkor nem egy-két évre építem, hanem hosszú távra szintén 20-30, akár 40 években is gondolkozom előre. Ezért fontos, hogy azok a célok, amik lefektetésre kerülnek a kormányok által, illetve célkitűzés a társadalom részéről, azokat a célokat hogy tudjuk a gyakorlatba átültetni, hogyan tudjuk megvalósítani ezeknek a céloknak az elérését. Ugye az energetikai hivatal itt jön be a képbe az energiaszektorban, hogy ezekhez a célokhoz megfelelő szabályozó eszközöket párosít, amivel a végén oda fogunk eljutni, hova szerettünk volna. Így összességében azt lehet elmondani, hogy egy nagy változás van az energetikában is. Ugye korábban volt egy alapvetően centralisztikus energiaellátó rendszerünk, ami azt jelentette, hogy egy-két nagy erőmű és egy-egy ilyen centralizált helyen lévő fogyasztói terület, tehát például Budapest városa, vagy akár a nagyvárosok, és a kettő között a távvezetékek kötötték össze ezeket a területeket.
És most egyébként akár már vannak területek, ahol elmondható, hogy ott decentralizált az energiaellátás, vagy azért ennyire gyorsan nem haladunk?
Elég gyorsan haladunk, tehát az elmúlt másfél évtizedben körülbelül eljutottunk oda, hogy elosztóhálózaton is rengeteg erőmű létesült. Ez azt jelenti, hogy már nem csak a nagy, óriási távvezetékek mentén létesülnek erőművek, hanem ott a városok mellett is, falvak mellett is, vagy akár olyan helyeken is, ahol korábban nem is volt semmilyen áramtermelő létesítmény. Azt lehet elmondani, hogy a decentralizált energiatermelés tényleg egyik pillanatról a másikra a megújuló energiahasznosítással együtt lépett be az életünkbe, ami egyébként egy nagyon jó dolog abban a tekintetben, hogy tényleg ahol az energiát megtermeljük, ott fel tudjuk használni. Tehát ahhoz, hogy eljusson A-ból B pontba az áram, nincs szükség nagy távvezetékekre, és nincsen szükség óriási erőművekre, amelyek ellátják ugye ezt a rendszert. Ebben viszont van egy hátrány is, az, hogy a korábbi villamosenergia hálózatunkat azt egyirányú áramfolyásra tervezték, ami úgy néz ki, hogy a nagy erőművektől ment az áram a fogyasztóig egy irányba. Most a decentralizált energiatermeléssel ön is, hogyha a ház tetejére például feltelepít egy naperőművet, akkor ön egyszerre fogyaszt is, és termel is. Tehát ezeket az áramvezetékeket úgy kell átalakítani, hogy ön egyszerre betáplál áramot, és egyszerre fogyaszt is belőle, ami pedig együtt azt fogja eredményezni, hogy ezeket az egész hálózati rendszereket át kell építeni, ez pedig jelentős pénzbe kerül.
Ez a munka mennyire halad gyorsan?
Valójában erőművek tekintetében nagyon gyorsan haladunk, hiszen a beépített kapacitás már pont naperőművekből elérte a 2000 megawattot. Ennek egy része természetesen ilyen háztartásokban felszerelt kis erőművekről van szó, viszont nagyon sok helyen már kialakultak azok a nagyobb áramtermelő kapacitások is, naposok, még szinte az egész országot lefedik. Tehát, hogyha most például felmennek a hivatal honlapjára, megnézik a statisztikákat, akkor látszik területi bontásba, hogy szinte az egész ország területén mindenhol létesültek naperőművek, a legkisebb településektől egészen a nagy települések mellett is.
Na most egyébként ez szabályozásban milyen problémákat vet fel? Mert hát egy egyszerűnek tűnik. Persze, én felszereltetem a tetőre, még állami támogatás is van rajta, milyen jó lesz, aztán majd levonjuk a számlából, és ha mázni van, akkor nem kell semmit fizetni. De hát azt gondolom azért nagyon sok mindent kell itt szabályozni, hiszen itt egyéb költségek is vannak, azt is viselni kell valakinek.
Valójában, hogyha mondjuk háztartási méretű naperőművekről beszélünk, ugye ez a fogyasztó számára, aki telepíti, ez egy nagyon költségelőnyös megoldás, hiszen az általam megtermelt áram az beszámításra kerül az éves áramfelhasználásomba. Tehát a kettő szaldóját, különbözetét kell csak az áramszolgáltató felé kifizetnem. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy összességében nem akkor termelem az áramot, amikor én otthon vagyok, és el is fogyasztom. Általában napközben dolgozok, nem vagyok otthon, este viszont, amikor otthon vagyok, nem süt a nap, nem termelek áramot, helyette viszont fogyasztom az áramot.
Viszont szerencsére akkor fogy az áram igazán, amikor termelnek a naperőművek, jó esetben, ha süt a nap fényes nappal, és ez nekem is először pár évtized ezelőtt, mikor meghallottam, hogy a legnagyobb áramfogyasztás nem éjszaka van, bár akkor világítunk, hanem napközben, amikor dolgoznak például az üzemek.
Igen, viszont itt is látni kell, hogy amikor ön mondjuk elmegy a irodájába dolgozni, vagy egy üzembe dolgozni, ott történik az áramfogyasztás, és nem a családi háznál, ahol ön megtermeli. És éppen ebből fakadóan a hálózatot ön, hogyha naperőművel rendelkezik otthon, akkor egy tárolóként használja, ennek pedig van egyfajta műszaki ráfordítása, amit költségekben is ki lehet fejezni. Ebből kifolyólag ugye az áll elő, hogy akinek van otthon napeleme, az összességében jól jár, viszont a többi fogyasztó, akinek a hálózatot fenn kell tartani az áramdíjon keresztül, ők fizetik meg önnek ezt a rendszerhasználati díjas részét ennek a ráfordításnak.
Tehát de mások... egyébként ezt a rendszerhasználati díjat a többi fogyasztó velem együtt akkor is megfizeti, ha én nekem nincs naperőművem a tetőn, mert hogy a rendszer, ezt már sikerült megtanulnom, az elmúlt években, ugye úgy működik, hogy nagyon sok rajta a veszteség.
Igen.
És igazából akkor is nagyon sok rajta a veszteség, hogyha van egy nagy erőmű, ami ontja magából folyamatosan kikapcsolhatatlanul az energiát, meg akkor is van rajta a veszteség, ha sok kicsi ontja magából az energiát, maximum nem kell végigmenjen a fél országon ez az áram, ahogy a nevében is benne van, nem ott helyben termelem, vagy ott fogy el, vagy nem fogy el.
Valójában, amit ön mond, ez teljesen megállja a helyét. Ugye annyiban árnyalnám azért a képet, hogy pont ugye az a fő probléma, hogy aki otthon mondjuk áramot termel a háztetején, ő csak az előnyeit élvezi ennek, tehát ha meg is fizeti a rendszerhasználati díjat, csak azután a rész után kell megfizetnie, ami a szaldóból fennmarad. Tehát amit ténylegesen úgy elfogyasztott, hogy vételezett a áramhálózatról.
Világos, és gondolom ezért van az, és ez megint a szabályozáson múlik, hogy a vállalkozások nagy része már az óra elé telepíti a naperőművet, mondván, hogy ő arra termel, hogy saját magának termeli meg az áramot, legalább egy részét, mert ugye vele kifizettetik azt a rendszerhasználati díjat is, amit mondjuk a lakossági erőművel nem fizettetnek meg.
Hát mindenki számára, tehát minden olyan fogyasztó, aki a hálózaton van, velük a teljes rendszerhasználati költségek kifizetésre kerülnek, és ugye itt jön az a képlet, hogy aki ugye rendelkezik otthon háztartási méretű kis erőművel, azért ők összességében a pozitív szaldó oldalán állnak, a többi felhasználó viszont a negatív oldalán áll, mert azt a betáplálásnak a különböző fizikai, műszaki működtetési költségeit a többi felhasználónak kell megfizetnie.
Na most ez nagyon jó, hogy ilyen elméletekről beszélünk, de a szabályozásról még egy szót nem beszéltünk. Szóval ez önmagában akkor nem okozott különösebb problémát, meg ez nem is egy ilyen nagyon bonyolult szabályozási kérdés, ezt egyszer eldöntötték, így van, és hát ebben azért túl sok vita nem nagyon van, gondolom én. Ez csak egy döntés kérdése. Melyek azok a problémák vagy kihívások, amelyek most így a szabályozási és piaci környezeti kérdésekben a legfontosabbak?
Tehát alapvetően egy nagy kihívást jelent az, hogy amiről előbbiekben is beszéltünk, hogy a hálózat integrálási költségeket kinek kell állnia. Ugye a megújulóknak a telepítésével hálózatfejlesztésre lesz szükség. Ezek a hálózatfejlesztési költségek több százmilliárdos költségekről beszélünk ebben az esetben, tehát ezt valakinek meg kell fizetnie. Ugye két lehetőség van, vagy maga az erőműfejlesztő fizetné meg, de mi magunk is tudjuk, hogy a megújuló energiahasznosítás már piac közel verseny közeli helyzetben van a fosszilis energiahordozókkal összehasonlítva, de még nem értük el azt a szintet, hogy mindegyik technológia tényleg piacérett lenne, akár mondjuk egy szén- vagy gáztüzelésű erőművel ugye összevetve.
Mondjuk amit... egyébként tegyük hozzá az árójelbe, hogy a zöld lelkem is megszólaljon. Tulajdonképpen a környezetrombolást nem kell megfizetnünk. Tehát ugye az összes többi technológiával az a probléma, hogy azt nem fizeti meg senki, hogy hány tonna széndioxid kerül a levegőbe, illetve azt sem fizeti meg senki, hogy a bányászat során milyen károkat okozunk a környezetbe. Tehát, hogyha így néznénk, és azt valaki tényleg behajtaná rajtunk, akkor lehet, hogy az már többszörösébe kerülne.
Hát ugye itt van, hogy a környezeti károk externáliáit mennyire tudjuk internalizálni a költségekben. Alapvetően ugye az látszik, hogy azért az energetikában, legalábbis az Európai Unióban azért ez megjelent, mert amikor a széndioxid kvótáknak lett ára, és a széndioxidnak lett piaca, akkor ebben a pillanatban ugye ezek az erőművek sokkal drágábban működnek, tehát akiknek van széndioxid vagy egyéb káros anyagkibocsátásuk, mint mondjuk egy megújulós erőmű.
Egyébként ez a rendszer jól működik, és most is működik ebben a fura világban most, hogy mindenki csak arról beszél, hogy neki mennyi kiesése van az elmúlt egy év pandémia helyzetéből, mert egyébként van, biztos, csak hogy mondjuk áramot ugyanúgy fogyasztunk, közlekedünk ugyanúgy, tehát működik ugyanúgy ez az egész széndioxid kereskedelem és céljának megfelelően?
Véleményem szerint elég jól működik. Ugye azt kell látni, hogy az Európai Unió, ahogy haladunk előre ciklusonként az energetikai szabályozásba, úgy szigorította a széndioxid kibocsátásnak a szabályait, illetve a széndioxid kvótáknak a kereskedelmét. Úgyhogy eljutottunk oda, hogy nagyon magas a széndioxid kvóta ára jelen pillanatban az európai tőzsdéken, tehát ez mind abba az irányba hat, hogy a volt szenes erőművek gyakorlatilag egy idő után ellehetetlenülnek, mert olyan magas költségekkel kell szembesülniük. Ugye mi jön helyettük, jönnek a megújuló termelők, a megújuló termelőknél viszont, amiről beszéltünk, alapvetően nem egy centralizált rendszerben lehet őket működtetni ellátási rendszerben, hanem egy decentralizált, tehát térben szétoszló, apró kis egységenként kell elképzelni őket, és ehhez viszont magát a hálózatot kell átalakítani, és itt plusz költségek fognak felmerülni, és ezeket a költségeket kell majd gyakorlatilag valakinek megtérítenie.
De úgy tűnik egyébként, hogy ezek a költségek megtérülnek, vagy megtérülni látszanak, bár még nem szaladnék ennyire előre, mert még időnk az van, és még azért itt sok mindenről kellene beszélni. Akkor maradjunk még itt a szabályozási kérdésre, hogy mi az a legfontosabb szabályozási kérdés, amiben még pont most benne vannak, és amivel most komoly munkájuk van.
Hát komoly kihívást jelent. Most ugye az elmúlt időszakban volt a tiszta energiacsomag, amit az Európai Bizottság közzétett. Ugye ehhez kapcsolódóan nagyon sok jogszabályt kell átültetni a magyar jogrendbe, és ennek a munkafolyamatnak részese a hivatal jelen pillanatban. Itt ugye alapvetően olyan feltételekről beszélünk, amelyek a megújuló termelőknek a hálózatra csatlakozását és piaci integrációját szolgálja. Tehát a legegyszerűbb példát talán hadd említsem meg, hogy korábban a megújuló támogatási rendszerek azok nagyon szabadon működtek, szinte egy elkülönített piac volt a megújuló termelők számára, ahol nem kellett megfelelni ilyen semmiféle menetrendadási kötelezettségnek és semmilyen egyéb más műszaki paramétereknek, amelyeket a villamosenergia piac más erőművei számára előírtak. Ahogy haladunk előre időben, látszik, hogy az Európai Bizottság is felismerte, hogy a megújuló termelők már elértek egy olyan szintet, hogy a piaci érettség határán vannak, és igenis olyan típusú kiegyenlítési problémákat okoznak a villamosenergia rendszerünk működésében, hogyha ezek nagy számban termelnek, főleg az időjárás függő erőművek, tehát a naperőművek, szélerőművek, amelyeknek a költségeit nem lehet közvetlenül a fogyasztókra terhelni, vagy nem célszerű rájuk terhelni. Éppen ezért be kell őket fogni abba a rendszerbe, és bele kell kényszeríteni őket ugyanazokba a szabályrendszerekbe, amit a többi villamosenergia termelői számára elő van írva.
Na most egyébként ez mennyire megy könnyen? Ez egy elkérdés, mert gondolom, hogy könnyen megy, mert már ez a folyamat is elkezdődött, és úgy tűnik, hogy nem vette el a kedvét sem a beruházóknak, sem a lakosságnak. Mondjuk a lakossági erőművek még mindig támogatottak, de akkor most ugorjunk a támogatásra. Ez a mostani támogatás, és az, hogy ilyen módon elszaporodhatnak ezek a házi erőművek, hívjuk őket így, ez már egy távolabbi tervnek a része, tehát itt akár már a villanyautózás, illetve az ahhoz kapcsolódó áramtárolás megoldása is benne van, és az egész okos rendszer, tehát most már ez az egész gondolkodás abban folyik, hogy lehet, hogy most ez költséges, lehet, hogy most kiszabályozási problémákat okoz, de ha sikerül az elektromos autózást oly mértékben elterjeszteni, hogy valóban, amikor töltöm az autót, akkor ugye leveszem az áramot, de egyébként hirtelen, ha megfelelő szerződést kötök, akkor mondjuk az én autóm hirtelen áram termelővé is válhat pillanatokra, amikor a hálózatban éppen nincs elég delej, hogy így fogalmazzak?
Összességében azt kell látni, hogy ez a kérdés valóban egy elég komplikált a fogyasztók szempontjából, hiszen egy úgynevezett...
Miért a hatóság szempontjából nem?
A hatóság szempontjából is egy kihívást jelent. Ugye itt meg kell találni azokat a szabályozási mechanizmusokat, amivel gyakorlatilag a villamosenergia rendszer minden szempontból működtethető marad hosszú távon is. Ugye az első kérdésre a válasz, hogy most hol állunk például a lakossági felhasználás tekintetében, körülbelül 65 ezer lakossági felhasználó van, aki naperőművet vagy egyéb más háztartási méretű kiserőművet üzemeltet, és ugye a klímastratégiánkban, ott pedig energia és klímastratégiában pedig 200 ezer felhasználót kellene elérnünk, hogy ilyen naperőművekkel rendelkezzen a közeljövőben.
Na de hogyha ez ekkora problémát okoz, akár rendszerszabályozás szinten, akár piacszabályozás szinten, akkor csak van valami olyan terv a háttérben, ami miatt ez fontos. Tehát nem valószínű, hogy amiatt ekkora költségbe verné magát mondjuk egy kormányzat.
Valójában ugye a klímacélok azok a fő, jelentik a fő célkitűzést, hogy fenntartható módon éljünk, és ugye az energetika a legnagyobb károsanyag kibocsátó, ugye mindannyian tudjuk az egész Földön, tehát hogy ha Magyarország is ebbe az irányba elindult, hogy fenntartható módon szeretnénk a életünket élni, akkor ennek az egyik legfontosabb feltétele, hogy az energetikában is fenntartható módon működjenek az energiaellátó rendszereink. Ugye itt kell megemlítenem azt, hogy azok az egyéb megoldások, hogy megjelenik az elektromos autótöltés, megjelennek ezek az okos rendszerek az otthonainkban, ezek egyébként mind azt a célt szolgálják, hogy én, mint fogyasztó, jobban részévé váljak ennek a egyenlőre számomra egy kicsit távolálló, vagy nehezen elképzelhető egésznek. És ugye itt jön be a képbe az, hogy azzal, hogyha én mondjuk képes vagyok akár egy autótöltés révén, vagy azzal, hogy hirtelen a mosógépemet nem mondjuk este délután 5-kor indítom el, hanem mondjuk este 10-kor, amikor olcsóbb az áram, akkor ezzel a teljes villamosenergia rendszert nagyban tudom segíteni támogatni, hogy fenntartható módon működjön. És itt jön be a képbe az a következő lépés, hogy én aktív fogyasztóvá válok. Mit jelent az aktív fogyasztónak a kifejezése? Az, hogy nem csak vételezek az áramhálózatból, hanem olyan szolgáltatásokat tudok az áramhálózat számára felkínálni, amit ön is mond. Tehát például részt tudok venni a kiegyenlítő energia kereskedelembe aggregátorok révén, akik összefogják a sok apró kis fogyasztót, és fel tudnak olyan kapacitásokat kínálni a rendszernek, amelyekkel ez a rendszer sokkal egyszerűbben és olcsóbban szabályozható. Válik. Tehát az egyéni felelősség sokkal nagyobb lesz rajtunk a közeljövőben, de ehhez anyagi ösztönzők is fognak párosulni.
De ez teljesen jó hangzik, akkor nagyon érdekes az önök feladata, mert most ugye előre kell gondolkodni 15-20 évre, hogy milyen irányba alakuljon ez az egész rendszer ahhoz, hogy aztán akik éppen akkor kénytelenek ezzel dolgozni, azok ne ott álljanak fejvakarva, hogy úristen, itt van ez a halom termelő, aztán nem tudunk vele mit kezdeni.
Így van, ugye ez összességében akkor fog jól működni, hogyha a lakosoknak elég nagy része úgy érzi, hogy ebben aktív szereplővé szeretne válni, ebben az energetikai fenntarthatósági kérdéskörben, és abban a pillanatban, hogyha érzik azt, hogy ebben ténylegesen van egy ösztönző rendszer, nem csak úgy, hogy én szeretném védeni a környezetemet, hanem anyagilag is ösztönzővé válik számomra az, hogy ebbe aktívan részt vegyek, akkor ez az egész társadalmi kérdés, ez olyan irányba fog elmozdulni, hogy mindenki a végén azt tudja mondani, hogy összességében lehet, hogy jobban élek, mármint energiafelhasználás tekintetében, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Sőt, mondhatjuk rám, hiszen azért ez rengeteg kényelmet is hoz magával.
Így van.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Tóth Tamással, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal általános elnök helyettesével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a két vendége.